Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. A MOL csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolaj vezetéken keresztül. Az intézkedésekkel a vállalatcsoport biztosítja, hogy a régió ellátás biztonsága fennmaradjon, közölte a társaság. A kieső mennyiségek pótlása érdekében a MOL megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj ellátását. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőbe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a MOL csoport finomítóiba. A közleményben hangsúlyozták, amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Ennek érdekében a MOL Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását. Az Otthon Start a legerősebb otthonteremtő program a rendszerváltás óta, jelentette ki Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára sajtótájékoztatón 60-ban. A szeptember 1-én indult Otthon Start programban az elmúlt szűk fél év alatt több mint 25 ezer hitelt folyósítottak, és további 8 ezer kérelem elbírálása van folyamatban. A következő időszakban havonta mintegy 5 ezer kérelem elbírálására, kölcsön kifizetésére lehet számítani, és mivel minden második hitelszerződést házaspárok kötnek, így a program egy év alatt több mint 80 ezer fiatal otthon teremtését segítheti elő. A program népszerűségét előre láthatólag tovább növelik az idei, átlagosan mintegy 10%-ra tehető béremelések, a bővülő családi adókedvezmények és a közszférában dolgozók 1 millió forintos otthon támogatási lehetősége, amely önerőként is felhasználható. Fontos határidő közeleg, még lehet pályázni a Nemzeti Tehetség Program 2026-os pályázataira, áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményében. Az idén 18 éves Nemzeti Tehetség Program tehetséggondozó programok finanszírozásával, ösztöndíj lehetőségekkel támogatja a tehetségeket, és évente több százezer fiatalt ér el. A programnak köszönhetően eddig csak nem 22 ezer projekt valósult meg, összesen mintegy 45 milliárd forintból. A program számos lehetőséget kínál a tehetségek, oktatási intézmények és tehetséggondozó szervezetek számára. A Tehetség közelben című nyílt kategória 1 milliárd forintos keretösszeggel elsősorban a köznevelési, a szakképző és a felsőoktatási intézmények, valamint a civil szervezetek, a muzeális és közművelődési intézmények számára biztosít forrást tehetséggondozó programok megvalósítására. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat a legkülönfélébb tehetségterületeken már eredményeket felmutatni tudó tehetséges fiatalok nyerhetik el. Idén is 500 millió forint áll a pályázók rendelkezésére, az elnyerhető támogatás akár 1 millió forint is lehet. A nyílt pályázati felhívások esetében a benyújtási határidő 2026. február 20-a. Új fejezet kezdődött a nyírteleki kastélykert óvoda és bölcsőde életében, az intézmény ugyanis hivatalosan is a Tokaj-hegyalja Egyetem bázis intézménye lett, tudatta hivatalos közösségi oldalán Nyírtelek önkormányzata. Mint írták, az együttműködési megállapodás aláírásával a nyírteleki óvoda immár az egyetem bázis óvoda hálózatának a része, és meggyőződésük, hogy az együttműködés és a hálózati tudásmegosztás friss impulzusokat ad a pedagógiai munkának. Mindez hosszú távon szolgálja a gyermekek fejlődését. Több száz új és klasszikus magyar film vetítésével folytatódik idén a Nemzeti Filmintézet és az Ártmozi Egyesület Klassznapok című kedvezményes diákvetítési programja. A 2025-2026-os tanévben jelentősen kibővült a Klassznapok választható filmjeinek köre. Már több mint 220 klasszikus magyar játékfilm, rövidfilm és 70 új hazai alkotás is elérhető a diákvetítésekhez választható kínálatban. Köztük olyan újdonságok, mint Nemes Jeles László Oscar-díjra nevezett Árva című filmdrámája, vagy a több fesztiváldíjjal elismert európai filmdíjra jelölt Véletlenül írtam egy könyvet című film. A Klassznapok programhoz az óvodáktól az általános és középiskolákon át a felsőoktatásig bármely hazai oktatási intézmény pedagógusa csatlakozhat, aki szívesen elvinni osztályát, diákcsoportját egy ártmozi vetítésére. A program újdonsága még, hogy a csoportos diákvetítésekhez kapcsolódva témafeldolgozó beszélgetést is kínálnak a szervezők, valamint szakembert biztosítanak, vagy közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, így a diákok még mélyebb rálátást kapnak a filmek kulisszatitkaira és az alkotások hátterére.
Az időjárásról.
Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd nyugat, észak-nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Egy-egy zápor azonban még kialakulhat. Az északira, észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, éjszaka plusz 2 és mínusz 7 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. február 18-a szerda van. Néhány mondatban a tartalomról. Magas színvonalúként értékelte a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen megtartott házi tudományos diákköri konferencia előadásait a zsűri. Dr. Kustár György a Tudományos Diákköri Tanács elnökeként megjegyezte, a TDK dolgozatok elkészítése sokrétűen fejleszti a diákok képességeit.
Igen, nagyon fontos egyébként, mert magában a tehetséggondozásban alapvető feladatokat lát el azok a diákok, akik vállalkoznak egy tudományos diákköri dolgozat megírására, és emellett egyébként vállalják azt a kötelezettséget is, hogy ők majd a házi versenyen részt vesznek, TDK szemináriumnak a aktív tagjai lesznek, és ezen felül egyébként pedig a TDK műhelyekben is előadják az előadásaikat.
Előtte kalendáriummal, útra való gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Esik az után, elel az eső, ez a fél első eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmeső. Mégsem mondanám másnak, ő pedig volna jobb szó is rá. De attól tartok én, ha kiejteném a számon, meghallanád. Meghallanád, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányért összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember. Ha ez van, szeretni ezt kell. Esik azután, eláll az eső, és aztán esni kezd újra. Ez az eső itt, félre eső, a felhő létet unja. Ez a szerelem pontosan ilyen, elpárolok, ha fárad. Erre persze én elhagyott szegény, magamban üvöltök párat. Meghallanád, elszaladnak, egész héten dühös volna rám az összes tányér, összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember. Ha ez van, szeretni ezt kell. Azután eláll az eső, ez a félre eső, eső. Az én szerelmem is hol van, hol meg nincs ilyen szerelmes ő. Hol nem, hol igen, ő már csak ilyen, érteni nem lehet. De hogyha nincsen itt, már csak az segít, ha némán üvölthetek. Némán üvölthetek. Meghallaná, elszaladna, egész héten dühös volna rám az összes tányért összetörni. Lehet, hogy nem is jönne többé, hát jobb, ha inkább magamban tartom, a folyton elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha úgyis ez van, szeretni ezt kell. Jobb, ha inkább magamban tartom, ha úgyis elmegy, nincs arra pardon, gyűlölni mégsem tudja az ember, ha ez van, szeretni ezt kell. Szeretni ezt kell. Szeretni ezt kell. Ha ez van.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Pillancsunk bele a kalendáriumba. Február 18-a van, amikor a Bernadettek ünneplik névnapjukat. A Bernadett, a Bernát férfinév, francia megfelelőjének a női párja, jelentése erős. Nézzük, milyen jeles események köthetők február 18-ához. 1546-ban ezen a napon halt meg Luther Márton, 62 éves korában türingiai szülővárosában. Utolsó éveiben sokat gyötörték betegségei. 1564-ben ezen a napon hunyt el Michelangelo Buonarroti, olasz szobrász, festő, építész és költő, ő 89 éves volt. 1703-ban ezen a napon hunyt el Zrínyi Ilona, második Rákóczi Ferenc édesanyja, a kis-ázsiai Nikomédiában halt meg, férjét Tököli Imrét kísérte ide a számüzetésbe, itt hunyt el 60 éves korában. 1898-ban, február 18-án született Enzo Ferrari, olasz autókonstruktőr. 20 éves korában indult először autóversenyen, de versenyzői pályafutása igencsak rövid volt. 1938-ban az Alfa Romeo vállalattól megválva a végkielégítésből saját autógyárat alapított. A Ferrari márka a II. Világháború után 1947-ben nyert először autós nagydíjat, hogy azután 5 évvel később Alberto Ascari révén a Ferrari istálló Formula 1-es világbajnoki címet szerezzem. A Ferrari név a sportautók világában is varázslatosan cseng. A formatervezett gyönyörű járművekért versengtek a milliómosok hírességek. 1923-ban ezen a napon született Rátonyi Róbert színész. Elvégezte a zeneművészeti főiskolát, Rózsahegyi Kálmán színi iskolájában is tanult. Eleinte revűszínházakban éjszakai zenés szórakozó helyeken lépett fel. Később a Thália Színházban prózai darabokban is nagy sikert aratott, sokat szerepelt filmen, tévében és rádióban is. 1938-ban szintén ezen a napon született Szabó István filmrendező. Pályáját rövid játékfilmekkel kezdte. Első játékfilmje Az álmodozások kora volt. Bizalom című filmjét már Oscar-díjra jelölték, majd a Klaus Mann regényéből rendezett Mephisto című alkotásával már elnyerte az eddigi egyetlen magyar játékfilmes Oscar-díjat 1982-ben. A mozifilmek mellett számos televíziós filmet és operát is rendezett. Számos díjjal ismerték el az életművét. Kedves hallgatóink, a február 18-ai kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották. társul szegődő gondolat.
A szeretet mindent elfedez. Kilépett az utcára, és hatalmas szélroham csapta meg, kabátja megdagadt, akár egy vitorla, ezért behúzódott a fal mellé, hogy összegombolja. Ebben a pillanatban a szél egy papírlapot ragasztott a ház falára, amire egy szimpatikus férfi és egy helyes kislány képét nyomtatták. Kíváncsiságból megfogta a papírt, és amennyire a szél engedte, két kezébe fogta és olvasni kezdte. A papíron a fénykép alatt ez állt. Apa, tudom, hogy ezen a környéken élsz valahol, meg akarok bocsátani, kérlek jelentkezz. Alatta név, cím, telefonszám. Megszokásból összehajtotta a lapot, zsebrevágta, és nekidőlve a szélnek elindult a dolgára. A sarokig elérve különös látvány fogadta. Egy lány haladt a járdán, kezében rengeteg ív papír, és azokat dobálta a magasba, hogy fölkapja őket a szél. Az egyik buszmegálló sarkában vagy 10 szórólap rekedt meg, ugyanaz volt mindegyik, mint amit az imént zsebre tett. Hamar utolérte a szórólapozót, és leszólította. Ne haragudjon, de miért szemeteli tele az utcát a papírokkal, miért nem ragasztja fel inkább jól látható módon? A lány készségesen válaszolt, az elmúlt hónapokban végigragasztottam a környéket ugyanezzel a szórólappal. Az elmúlt héten kaptam a hírt, hogy édesapám hajléktalanként itt él a környéken, üveget és papírt gyűjtögetve tartja el magát, azt remélem, hogy így hamarabb magára ismer. Megdöbbenve hallgatta a választ, tulajdonképpen számon akarta kérni a lányt a szemetelésért, de már csak annyit tudott kinyögni, hogy nagyon drukkol, és megígérte, hogy ő is nyitott szemmel fogja figyelni a hajléktalanokat, hát ha ráismer. Tovább sietett, egyszer még visszanézett a szemetelőre, és azon gondolkodott, vajon mi lehetett az apa bűne, amit a lánya ennyire kitartóan meg akar bocsátani. Arra jutott, hogy tulajdonképpen mindegy is. A szeretetnek mindegy, milyen bűnnel néz szembe, mert a szeretet mindent elfedez.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Isten hozott, és csak a jók jöhetnek el. Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel. S ki a csillagok közt él, mind aki rég oda költözött. most visszatér, s leül a tűz mögött. Sok szív mélyén ott ég ez a tűz, egy kör közepén egy dal, s te újra mellém ülsz, s lobog a tábor tűz, szél beletarolt egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt ezen él. Újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarol. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Súgd meg nekem, tudod, így ígérted rég, a nagy titkokat, amit egy kisgyerek nem ért, hiszen annyi minden volt, amire nem jutott idő. Pár pillanat, most hogy legyen múlt, jelen, jövő, sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellé. A tábor tűz, a szél belekarolt, egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt, ezen élsz, úgy van, ahogy rég volt, egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarolt. És a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold.
Az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Elérhetővé váltak az online rezsistop nyilatkozatok, közölte az MVM. A rendkívül hideg időjárás miatt januárban többet kellett fűteni, a kormány a családok védelme érdekében rezsistopot vezetett be, amely egyszeri 30%-os mennyiségi kedvezményt jelent minden lakossági ügyfélnek a fűtési célú földgáz vagy villamos energiafogyasztásra. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kedvezményt gázra érvényesítő ügyfeleknek nincs teendőjük, nem szükséges nyilatkozniuk. Számláikban a kedvezmény automatikusan megjelenik. A villamos energiára a rezsistop az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztására szeretné felhasználni a kedvezményt. Nyilatkozni 2026. április 30-áig szükséges, ennek hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 2026-ban is országosan ellenőrzik a hagyományos kereskedelmi egységeket. Az ellenőrzések célja a fogyasztók anyagi érdekeinek megerősített védelme, valamint a megtévesztő árfeltüntetési és értékesítési gyakorlatok visszaszorítása, jelentette be közleményében a hatóság. Mint kiemelték, az egész évet átfogó vizsgálat sorozat középpontjában az árfeltüntetési szabályok betartása áll, különös tekintettel az akciós árak jogszerű és egyértelmű kommunikációjára. A kulturális kormányzat Szakcsi Lakatos Béla díj néven új miniszteri középdíjat hozott létre a kiemelkedő jazz előadó művészek díjazására. Jelentette be Facebook oldalán a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár. Büszkék vagyunk rá, hogy a kulturális ágazat elismeréseinek sorát bővítve ezáltal egy újabb lépést tehettünk a magyar jazz előadó művészeti szcéna és a műfaj támogatása érdekében, közölte Novák Irén. A díj átadására először 2026. március 15-e alkalmából kerül sor. A jazz területén kivételes teljesítményt nyújtó két művész részére. A jelölések benyújtása a miniszteri középdíjakra történő felterjesztésnek megfelelő módon történhet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem jött a reggel, ha nem hallom, mondd, hogyan kelek fel.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, magas színvonalúként értékelte a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen megtartott házi tudományos diákköri konferencia előadásait a zsűri. Dr. Kustár György a tudományos diákköri tanács elnökeként megjegyezte, a TDK dolgozatok elkészítése sokrétűen fejleszti a diákok képességeit. Amellett, hogy a hallgató mélyebben elmerül egy adott témakörben, a kutatás önfegyelemre és kitartásra is nevel. Az országos szinten elért eredmények pedig nem csak a hallgatót erősítik, de presztízst jelentenek az intézménynek is. Bódisz Attila összeállításában elsőként dr. Kustár Györgyöt hallják.
Igen, nagyon fontos egyébként, mert magában a tehetséggondozásban alapvető feladatokat lát el azok a diákok, akik vállalkoznak egy tudományos diákköri dolgozat megírására, és emellett egyébként vállalják azt a kötelezettséget is, hogy ők majd a házi versenyen részt vesznek, TDK szemináriumnak a aktív tagjai lesznek, és ezen felül egyébként pedig a TDK műhelyekben is előadják az előadásaikat. Ezen keresztül egy nagyon fontos folyamaton és fejlődésen mennek keresztül, ami látványos a legtöbb esetben, hogy ahhoz képest a kezdetleges, még tudományosan nem kidolgozott, koncepcionálisan nagyon szerteágazó, tehát igazából még kiforratlan alkotásokból, pályaművekből aztán tulajdonképpen egy fél év, vagy egy rövidebb, mint egy év alatt milyen komoly munkák tudnak megszületni.
A diákok számára miért fontos az, hogy részt vegyenek ebben a tudományos munkában? Miben segíti ez őket?
Több lépcsőben kell nekik szembesülniük olyan kihívásokkal a teológiai oktatás folyamán, amikor nekik dolgozatokat kell írni, nem kisebb lélegzetvételőket, hanem nagyokat, ilyen például egy exegézis dolgozat, és természetesen aztán szakdolgozat a végén, ami a tanulmányaikat zárja. Több diák dönt úgy, hogy az a pályamunka, amit ő elkészít, az a szakdolgozatának is az alapja lesz. És mivel elég szorványosak az intézményen belül azok a szemináriumok, vagy eligazítások, amelyek mondjuk egynek a módszertanát tudnák ismertetni a diákok számára, az például nagyon fontos lépcső, első lépcső is sok diák számára. Ők maguk megismerkedjenek azzal, hogy egyáltalán egy hivatkozási rendszert hogyan kell megcsinálni, tudományos művekre hogyan kell hivatkozni, és egyáltalán stílusban is fejlődjenek. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon komoly személyes hozadéka is van, mert egyrészt önfegyelemre tanít, a munka során rendkívül koncentráltnak kell maradnia, és nyilván nagyon sok diák, a mostani TDK is ezt mutatja, a lelkészpályára készül. Ez azt jelenti, hogy nekik a retorikai képességeiken nagyon komolyan kell dolgozni, és maga egy ilyen TDK munka, az előadás, a műhely, ahol előadják, egy házi verseny, és aztán esetleg egy országos megmérettetés, az pontosan ezeket a készségeket is tudja fejleszteni. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból elengedhetetlen szerepe van.
A Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatói közösségében is vannak lelkipásztorok, vannak kutatók és kutató lelkipásztorok is. Esetleg arra adhat-e inspirációt egy itteni siker, vagy akár megízlelni ezt a világot egyes diákoknak, hogy maguk is majd később a tudományos pályán is kipróbálják magukat, legalább egy doktori vagy egy PhD-s szint megszerzésére.
Abszolút, és én azt gondolom, hogy még hogyha nem is ez lesz a cél, akkor is valahogy még mindig azt érzem, hogy ragaszkodunk, és részben helyesen ragaszkodunk egy ilyen klasszikus lelkipásztor képhez, amiben a lelkipásztor jól képzett teológiailag. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos lenne ma, különösen is, ahol nagyon divatos, meg felszínes üzenetekkel, és sokszor keresztény üzenetekkel is próbálják kielégíteni a keresztény érdeklődőknek a kíváncsiságát. Tehát azt gondolom, hogy szükség van igen olyan lelkészekre, akik komolyan veszik bármelyik teológiai területet, akár a gyakorlati teológiát, akár az elméleti biblikus teológiát, vagy rendszeres teológiát. Tehát ez nagyon fontos igény, azt gondolom, hogy egy reális igény, hogy a hallgató, még ha nem is PhD munka keretében, de a később a saját prédikációra készülése során azért alkalmazza ezt a módszert, és remélhetőleg ennek lesz reális kihatása is erre.
Itt az intézményen belül hogyan talál egymásra a témavezető és a hallgató, tehát hogy a hallgató felől érkezik egyfajta igény, vagy bátorítják az itteni oktatók arra a tehetségesebb diákokat, hogy merüljenek el egy-egy témakörben?
Igen, szerencsére ez a kis intézményünknek a nagy előnye, hogy gyakorlatilag szinte minden diákot személyesen ismerünk. Ezért ki tud alakulni egy olyan munkakapcsolat, és ezt megelőzően pedig egy olyan kapcsolat, amikor a tanár fel tudja figyelni a saját diákjára. Illetve nyilván bizonyos tantárgyak azok meghozhatják egy-egy diák érdeklődését, egy-egy téma iránt. Nyilván a bekerülő teológusok még nagyon kiforratlanok, ezért általában másod-harmad év közepén érkeznek el oda, hogy egy konkrét téma vagy egy tudományterület elkezd őket komolyabban foglalkoztatni, és ez nagyon inspiráló tud lenni a tanár számára is. Azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös megegyezés kvázi. Nálunk az a gyakorlat még mindig inkább, hogy mivel tényleg ez a kis intézményből származó előny, hogy maga a tanár keresi meg a diákot, és ő az, aki ajánlja neki akár konkrétan a témát, kutatási területet, és aztán a lehetőséget is arra, hogy kipróbálja magát a TDK munkában.
Amikor a felsőoktatási intézmények ugye versengenek a jó képességű diákokért, mit jelent az, hogy akár mint tavaly, hogy ugye országos eredményeket hoztak a itteni hallgatók, ha ez többször ismétlődik, hogy esetleg idén is, vagy akár jövőre majd hoznak ilyen jó eredményeket, ez mit jelent az intézmény presztízsét tekintve?
Azt gondolom, hogy sárospataki teológiaként kicsit itt a határszélén hajlamosak vagyunk leértékelni önmagunkat, minthogyha a többi teológiához képes jelentéktelenebbek lennénk. És a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy ez korán sincs így. Az egységes lelkész képesítő vizsgákon jól szerepelnek a diákjaink. A kikerülő lelkészeknek van egy nagyon sajátos kegyessége és egy nagyon komoly teológiai látása. Én azt gondolom, hogy talán ezt a kicsiny hitűséget tudja ellensúlyozni az, akár intézményi szinten is, hogy pontosan az látszik a tavalyi TDK eredményekből, illetve a mostani házi verseny is számomra egy nagyon meggyőző példája volt ennek, hogy aki egy kis létszám ellenére nagyon komoly minőség található a teológián, és az, hogy most 7 diák állhatott, aztán sajnos egy nem tudott eljönni, de hogy 6 diák szerepelt konkrétan a megmérettetéseken, ez egy hatalmas létszám a kis teológus közösségen belül, de azt gondolom, hogy nem a számok aránya dönt, és nem is a számok törvénye az, ami igazából itt érvényesül, mert nagy számból könnyű viszonylag tehetséges diákokat kinyerni, mi viszont a kis létszám ellenére rendelkezünk olyan diákokkal, akik nagyon komolyan akarnak dolgozni. És ez egy nagyon jó irány, azt gondolom, és ez a teológiának számára is egyébként nagy biztatás.
A házi TDK-n, mivel egy előadó betegség miatt távol maradt, összesen 6 előadást hallgathatott meg a szép számú hallgatóság. A zsűri döntése szerint a 3. helyezést Halász Emília érte el.
Én az Ószövetségen belül a Prédikátor könyvében vizsgáltam az álmalt, mint dualisztikus fogalmat. Az oka az, hogy már elsőskorom óta megragadott engem az Ószövetség csodálatos világa, ezen belül ugye a héber nyelvnek az egzegézise, amely számomra olyan, mint a Biblián belül elrejtett kincses láda, újabb és újabb többlettartalmat mutat a magyar szöveg mellett, és elengedhetetlennek tartom ezeknek a feltérképezését annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk bontani a Szentírás szövegét a gyülekezetekben is.
Mit igazol vissza önnek egy ilyen megmérettetés, amit az egyetem ad a TDK során?
Számomra azt igazolja vissza, hogy van értelme ezeket a dolgokat folytatni, van értelme küzdeni érte, van értelme akkor is írni és írni, amikor néha úgy tűnik, hogy semmi kimenetele nem lesz az egésznek, hiszen van olyan közönség, aminek vissza lehet adni, ami reagál rá, ami be tudja fogadni, ami tényleg megmozgatja az én témámat is, és ami őket is megmozgatja ez a téma, és elkezdenek gondolkozni rajta. Azt érzem, hogy ez is egy misszió, hogy ilyesfajta szemszögből is megvizsgáljuk Isten szavát, az élő igét.
Alapvető képzettségét, amit meg lehet szerezni, az a lelki pásztor, de hát ugye van kétféle út, az egyik a gyülekezeti, a másik azért a tudományos, bár a kettő azért néha ugye lehet közös is. Ad ez valamiféle lendületet ahhoz, hogy esetleg a tudományos pályán is elgondolkodjon?
Persze, szerintem ez adja a legnagyobb visszaigazolást arra nézve, hogy hogyan is nézhet ki egy tudományos pályán történő bemutatás, és szerintem mindannyiunknak ad indokot arra, hogy tovább folytassuk ezt a megkezdett utat, nem csak a gyülekezet felé, hanem a tudományos életben is, hogy mindkettőt jobban tudjuk végezni, hiszen a gyülekezet és a tudományos lét kölcsönhatásban vannak, egyik építi a másikat, és ezért azt gondolom, hogy ez egyenes út a doktorihoz, a doktori képzéshez, hogyha valaki kedvet kap hozzá és érzi magában az affinitást rá.
A képzeletbeli ezüstérmet Gönczi Ákos kapta.
Én egy egzegetikai és bibliateológiai összehasonlítással foglalkozok, ami azt akarja, hogy a szövegeket elemzek, és a különböző összefüggéseket, azoknak teológiai értelmezéseit hasonlítani próbálom, és közös metszeteket keresek a szövegek között. Ez egy korábbi kutatásomnak a továbbvitele gyakorlatilag, és mindig is foglalkoztattak az Ó- és Újszövetségi közvetlen utalások, közvetlen áthallások, és gyakorlatilag ez volt a motivációja, hogy olyan módszert próbáljak megtalálni, illetve olyan szakaszokat próbáljak megtalálni, amik igazából még nincsenek feltérképezve bizonyos értelmezési kereteken belül, és egy új értelmezési módszertant szeretnék ezzel, hát mondhatom, hogy forradalmasítani, és ezzel fellendíteni egy kicsit a közösségeinknek, lelkészeinknek, hallgatóinknak a gondolkodásmódját bizonyos, hát mondhatom, betokosodott értelmezési keretekben, és ezeken túl akarok egy új szempontot bemutatni, hogy lehet igazán máshogy is gondolkodni a kereteken belül, de újféle megoldásokkal.
Mit ad ehhez egy ilyen megmérettetés?
Egy ilyen megmérettetés, azt hiszem, ugye ez össze van kötve a műhely munkával, tehát egy egyéni előadás, mindenki személyesen is egyesével megmérettetett, az önmagában azt adta, hogy újra lehetett gondolni, újra kellett gondolni a már megírt szövegünket, mert ugye idő telt el 2 hónap körülbelül a leadás és az első előadás között, és az első előadás reflexióiból mi már táplálkozhatunk, hogy hogyan készüljünk erre a következőre. És ez pedig egy alapvető tükröt mutat már arra, hogy most hol tartunk, hová lehet még eljutni, és a díjazás vagy eredményes megfelelés pedig arra ad, azt hiszem, lendületet, hogy ezt komolyan is vegyük, ezt a küldöttségünket innentől kezdve az intézmény részéről, mivel képviseljük az intézményünket innentől kezdve.
Mit jelent ez a képzeletbeli ezüstérem?
Számomra igazából én azt gondolom, hogy ugye nagyon szoros volt a verseny, és a témák különbözőségéből kifolyólag ez egy olyan dolog, hogy én meg vagyok elégedve egyébként a második helyen, és nagyon örülök, hogy kik lettek még velem dobogósak, és azt gondolom, hogy a témáknak a sajátossága adja, hogy nagyon nehéz elkülöníteni, meg össze is hasonlítani ezeket a témákat, meg ezeket az előadási típusokat, módszertanokat, minden ilyesmit, és ezért én nem érzek így nagy különbséget. Meg az zsűrinek ugye van egy szubjektív megközelítése, amit nagyon jó természetesen, és azt gondolom, hogy megállták a helyüket, tehát hogy nincsen kritikám az irányukba, de hogy nem választ el, azt hiszem, ez az ezüst egy aranytól vagy egy bronztól, és ez mind a két irányban működik, úgyhogy én meg vagyok elégedve alapvetően.
A zsűri Talján Attila Modern messiás képek című előadását sorolta az első helyre.
Azt mondtam éppen a mennyasszonyomnak, hogy igazából én ezt nem láttam jönni. Alapvetően nekem nagyon nagy lelkesedés volt az egész kutatás. Ahogy mondtam is, igazából ez egy mindenképpen egy szájpróba volt számomra, mert 6. éves gyakornok vagyok, úgyhogy most úgy tűnik, hogy ez az év erről szól, hogy a szárnyaimat próbálgatom. Tudományos munka nem állt egyébként sem távol tőlem a teológiai évek alatt, de megvallom férfias, hogy sokszor távolinak éreztem magamtól, főleg akkor, amikor úgy éreztem, hogy ez hogy kényszeres, vagy kicsit döcögött, és akkor az általában ott dőltem mindig, hogy akkor nekem van ez kedvem, vagy nincs kedvem. És jött egy ilyen téma tavaly éve elején, amikor én azt gondoltam, hogy szeretnék foglalkozni a messiás képekkel, mint olyannal, és akkor jöttem rá arra, hogy na ez az, amivel kell foglalkoznom, tehát hogy közelengedtem magamhoz egy témát, amit úgy éreztem, hogy akkor ebben én el tudok mélyülni kellőképpen, és el tudom mélyíteni a témát önmagát szakirodalmakkal. Az viszont nagyon fontos volt számomra, hogy legyen interjú része is, tehát egy gyakorlati, egy hétköznapi alkalmazhatóság. Hogy néz ki ez a világban, mert nekem nagyon fontos az, hogy a teológiát falai kívül is kiléphessünk, és megnézhessük azt, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Mert az egy dolog, hogy itt tanulunk valamit, meg tanítanak bennünket, ez nagyon hasznos és nagyon fontos, elengedhetetlen lelkészként, tudósként, teológusként, de ugyanakkor azt látom, hogy ki kell mennünk, és meg kell kérdezzünk az embereket. Így épült fel tulajdonképpen ez a kutatás, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, és még egyszer mondom azt, hogy így első helyezettként végezhettem. Nagyon örülök neki, hogy részt vettem ebben.
A mostani visszaigazolás azért mindenképpen azt mondja, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Gondolkodik esetleg a lelkipásztori mellett kutatói pályával?
Először az első válaszom az, hogy nem gondolkodtam eddig még ezen. Főleg amiatt, hogy most a gyakorlat nehezen engedi meg azt, hogy kellőképpen át tudjak mélyülni a tudományosságban. Úgyhogy itt már kérdezgették tőlem egyébként, hogy akarom ezt tovább folytatni, és az volt a válaszom, hogy idővel talán mindenképpen. Felajánlották a lehetőséget már tanárok, illetve a hallgatóságból néhányan, hogy ők tudnak segíteni, akár tovább mélyíteni az interjú részét is, akár az ortodox zsidóság felé való nyitással, hogy az interjú részét tudja még kicsit bővíteni. Úgyhogy, hogyha nem is már így tudományos diákkori kereteken belül, hanem esetleg később, hogyha úgy alakul egy doktori PhD szintén, akár ezt foglalkozni, mert az úgy gondolom, hogy a téma elég mély ahhoz, hogy ezt tovább tudja mélyíteni, úgyhogy rajtam nem múlik az, hogy tovább tudja vinni ezt a témát akár.
Azt hiszem, hogy ennek a zsűrinek a véleményére mindenféleképpen adni kell, hiszen nagyon rangos szakemberek alkották. Hát az ő döntésük azért predesztinálja valamire az embert, hogy indul most neki az országos megmérettetésnek.
Hát az biztos, hogy körbe kérdezzek, akik voltak már és részt vettek ilyen, hogy kell ezt elképzelni egyébként. Én nagy lelkesedéssel várom egyébként, mert most, hogy így újra elővettem a témát, hogy ez sokáig szünetelt, míg ugye közben bírálták, meg volt a műhely munka, ugye amikor az első friss anyagot adtuk elő, és akkor egy nagyon szerte ágazó anyagot tártam elég, tehát 60 diából álló PPT-t adtam elő, ami nagyon nagy munka volt, a részemről viszont ennek ellenére szertágazó volt. Sikerült nagyon-nagyon jól leszűkítenem, ezek szerint is jól leszűkítenem az anyagot, úgyhogy az biztos, hogy körbe kérdezek, hogy mire érdemes odafigyelni és készülni, és hát nem tudom, nyilván majd figyelembe veszem a tanáraim, illetve az értékelő zsűritagoknak az észrevételeit is, hogy hogyan dolgozzak akár még rajta egy kicsit, hogy ez még frappánsabb, még meggyőzőbb lehessen, de azt hiszem láthatták a hallgatók, meg a zsűri is, hogy én nagyon szeretem ezt a témát, úgyhogy ez már önmagában azt hiszem, hogy meggyőző és arról árulkodik, hogy jó ezt csinálni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen megrendezett házi tudományos diákköri konferencián készült összeállításunkat hallották. A riporter Bódisz Attila volt.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. És nem csak száraz, ó, én nem. Halványzöld szakállat rajzolt a tóra, kislány koromban te gondoltad volna, ó, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látsz-e még hóesést a tél?
a hely.
Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Mutasd azt a képet, amin jól látszik, hogy élek. Hadd higgy el majd el, hogy itt minden jó és szép lett. Mutasd tükörképet, lehet tőlem nagyon félhet. Ki benne van, s nem lát értéket. Gyűlnek a gomoly felhők itt, minden komoly felnőtt is. Csak a homok várát építi, csodája majd ledönti. A fények mond, mi ebben a lényeg, a hamutól nem látszanak, nem látszanak, a hamutól a csillagok, nem látszanak, a hamutól a csillagok, nem látszanak, a hamutól a csillagok, nem látszanak, kötfágyol az élet. Harapok és tépek, néhány morzsát abból, ugyan halandó még kérhet. Építünk egy fészket, mit a vihar úgy is szétvet, hol megkopnak a bércek, még felragyognak fények. Emeljük a tétet, növeljük a vétket, elszállunk a holdra, talán van még bérlek. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. A hamutól nem